Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Tanár továbbképzést közvetítünk az ELTE TTK-ról. A naprendszer keletkezése. Illés Erzsébet előadása. A 2005. február 26-án elhangzott előadás felvétele.
Azt szeretném megmutatni, hogy mi miért történt, és tulajdonképpen hogyan fejlődött a naprendszer keletkezéséről alkotott képünk, és most hogyan is látjuk menet közben egyrészt, hogy hogyan jött létre, másrészt, hogy mi is az, ami létrejött. Szeretném fölhívni a kollégák figyelmét, hogy megjelent egy nagyon jó könyv, a Brahiknak, ő egy francia égi mechanikus, a Nap gyermekei vagyunk című könyve, amiben nagyon jól leírja, hogy hogyan keletkezett a naprendszer, és hogy mindent miért kell mondanunk, hogy de nem biztos, de nem biztos, de nem biztos, de nem biztos, mert ez az egész folyamat valami olyan komplikált, hogy egyáltalán nem mondhatunk ki gyakorlatilag semmit, hogy pontosan tényleg úgy keletkezett, ahogy gondoljuk. Minden esetre ugye a 60-as években kialakult, 60-as évekre kialakult az a kép, hogy a csillagközi térben nagy felhők vannak, molekulafelhők, gáz és por összetétellel, és ha valamilyen ok miatt ezekben a felhőkben egy lökéshullám elindul, például egy szupernova robbanás miatt, akkor megindul egy olyan sűrűsödési folyamat, ami oda vezethet, hogy valami csillagrendszer keletkezik, többes csillag keletkezik, és ennek esetleg melléktermékeként bolygók is létrejöhetnek. Úgy tűnik, hogy az ösztömegétől, a leszakadó felhő ösztömegétől függ, hogy melyik variáció történik meg. A mi naprendszerünket két szupernova robbanás előzhette meg, az első termelte le azokat a nehéz elemeket, amikből végül is a földtípusú bolygók összeállnak, tehát ami bennünk is benne van. A második közelebb volt, és ugyan kisebb robbanás volt, csak a csillag külső részei robbantak le, de megtette azt a szívességet, hogy, hogy a lökésfrontja elérte ezt a felhődarabot, amiből a naprendszer aztán ki tudott alakulni. A lökéstől elkezdett csomósodni az anyag, és a benne lévő perdület miatt, ahogy egyre kisebbre zsugorodott, egyre gyorsabban pörgött. A pörgés következtében az egyenlítő síkban, ahol a centrifugális erő működött, nem tudott az egész összehúzódni egy pici ponttá, ezért keletkezett az a korong alakú por-gáz anyag, amiből végül is összeálltak a bolygók. A központi rész csomósodott, és amikor egy kritikus sűrűséget elért, akkor begyulladtak a termonukleáris reakciók, és begyulladt a nap, és elkezdte melegíteni a környezetét. Elkezdte melegíteni ezt a korong alakú poranyagot, és ebbe a poranyagba megolvasztotta, és aztán ahogy hűlt, újra lecsapódtak, és mindenütt ezekből a kis kristálykákból, porszemcsékből épültek össze az első kicsi testecskék, piheszerűen ugyanúgy, ahogy a földi légkörben a hó elkezd hullani. És ezek, ahogy egymáshoz a levegő mozgásai egymáshoz vitték őket, egyre nagyobb pihék lettek, és körülbelül odáig értjük, hogy olyan egy méteres méretű pihehalmazok összejöttek, és aztán nagyon jól értjük azt is, hogy olyan 100 méter vagy fölött, tehát egy lényegesen nagyobb fázis fölött hogyan gyűltek újra össze az anyagok. A kettő közötti rész az ebből a Brahik könyvből nagyon jól kivehető, nehezebben érthető, hogy egyáltalán létrejöttek, tehát nem túl könnyű egy bolygórendszert csinálni. Na most a szilárd szemcsék álltak tehát össze, és annak következtében, hogy a nap begyulladt és melegítette a környezetét, fölfűtötte a közelébe lévő anyagokat, ami ott szemcse tudott maradni és még nem párolgott el, abból állt össze például nagyon közel a Merkur, aztán kicsit távolabb a Föld, Vénusz, Föld, stb., és ahol már bizonyos illóanyagok is lecsapódtak, és bele tudtak épülni a dolgokba, ott már beleépülhettek az égitestekbe ezek az illóanyagok. Ott, ahol a hőmérséklet elérte a víz kifagyás pontját, ott hirtelen megnőtt a sűrűség, mert az univerzumnak a leggyakoribb eleme a hidrogén, és a leggyakoribb molekulája a H2O. Ezek lecsapódtak, és innentől kezdve sziklaalkotóként beleépülhetek a testekbe a H2O szemcsék is. Itt tudtak létrejönni az óriás bolygók. Tehát ahogy mentünk kifele, csökkent a sűrűség, egyre kisebb és kisebb bolygók keletkeztek a földtípusú bolygók területén, a víz kicsapódik, egyre kisebb, kisebb, kisebb bolygók keletkeznek az óriás bolygók területén, és aztán 49-50-ben eszébe jutott az üstökös pályák analízise alapján néhány kutatónak, Edgeworthnek például, hogy nem biztos, hogy véget ért a Neptunusz távolságában ez a korong, hanem valószínűleg még kijebb is folytatódott, és ott is létrejöttek testek, de ezeket nem látjuk, mert valószínűleg ott a sűrűség már nem volt elég nagy ahhoz, hogy nagyobb testek létre tudjanak jönni. Na most ezen majdnem, hogy azt mondom, hogy már ennek a képnek is nagyon nagy része a későbbi idők terméke, de körülbelül mondjuk innen induljunk el. A 60-as évek végére az űrkutatás megindulásával eljutottunk először a Holdra. A Holdra, amit már távcsövekkel is láttunk, hogy tele van kráterekkel, és akkor még nagy vita folyt arról, hogy becsapódásos vagy vulkáni kráter, de akkor egyértelmű volt a szondák alapján, hogy a zöme becsapódásos kráter, aztán elmentek a Marsra és a Merkurra, és kiderült, hogy minden tele van kráterrel, tele van becsapódásos kráterrel. Ebből nyilvánvalóvá vált, hogy a gyűjtögetés ütközéssel történt a naprendszer keletkezése idején, és minden ütközés egy-egy kráter formájában a nyomát ott hagyta a felszíneken, ha csak nem volt túl nagy a sebessége az ütközésnek, és nem lökte teljesen szét a testet, nem robbantotta szét a testet, akár port termelve, akár kisebb darabokat termelve a későbbiek folyamán. Na most a 70-es évek környékén a számítógépekkel és az elméleti számításokkal és annak a végiggondolásával, hogy a nap bemelegedett és a környezetét fűtötte, végiggondolták, hogy milyen anyagok kerülhettek szilárd szemcsék formájába a környezetbe, tehát mit várhatunk a különböző égitestek felépítésénél. Ebből már világos volt, hogy egy kémiai övességet várhatunk, belül a nagy olvadáspontú anyagok épülnek be a testekbe, és ahogy kijebb haladunk, egyre inkább. Úgyhogy 75 környékére már Prentice és Terhár ki tudta számolni, hogy nagy valószínűséggel az óriás bolygók holdjai főképp vízjégből állnak, illetve egyéb illóanyagok jegyeiből, ammónia először, aztán később metán, nitrogén, széndioxid, szénmonoxid, esetleg hélium, hogyha nagyon nagy távolságba haladunk. Tehát, hogy értjük a kémiai övességet. Na most azt, hogy a óriás bolygók úgy keletkeztek-e, hogy először a szilárd szemcsékből összeállt egy jó nagy méretű mag, 10-15 földtömegnyi mag, és amikor ez már elég nagy gravitációval rendelkezett, akkor magához kötötte a környezetében lévő gázt is, vagy mindjárt összeroppant egy gravitációs kollapszussal egyetlen folyamatban keletkeztek az óriás bolygók, ezt ma még mindig nem tudjuk. De mindenképpen magukhoz kötötték a környezetükben lévő gázt is, és ez azt jelentette, hogy nagyon gyorsan kellett fejlődniük, mert a napszél a gáz összetevőt fújta kifele a naprendszer belső részéből. Ha túl lassan fejlődnek, akkor már nincs gáz, amit magukhoz tudjanak kötni, és miután ilyen nagyok, tudjuk, hogy magukhoz kötöttek gázt, tehát gyorsan fejlődtek. A kráter számlálásokból, tehát a bolygók felszínén talált kráterekből, hogy egy-egy területen, feltételezve, hogy a keletkezés után folyton gyűjtögették a nyomokat, minél több kráter van egy felszínen, annál öregebbnek gondoljuk. Ebből a kráter számlálásokból arra a következtetésre jutottak, hogy korábban, az idő korábbi szakaszában, úgy 4,5 milliárd évtől 4 milliárd évig kisebb becsapódások voltak, de valahogy 4 milliárd év környékén nagyon megnőttek a becsapódásoknak a nyomai, óriás becsapódások és óriás kráterek maradtak. Körülbelül 3,8 milliárd évre szűnt meg nagyjából ez az óriási bombázási időszak. Na most a számítógépek közben ugye nagyot fejlődtek, nagyon sok tömegponttal számolni lehet ezeket a naprendszer keletkezési dolgokat, és ezek azt mutatják, hogy ha elindul ilyen apró szemcsékből, akkor mindenütt a földtípusú bolygók felségterületén is, meg az óriás bolygók felségterületén is több száz, ezer, nagyságrendileg ezer test keletkezik, és ezek a végén csapódnak egymásba ezekkel az óriási kráternyomokkal, és mindig 4-5 maradt. Tehát akárhogy is indították el a számítógépi szimulációkat, mindig nagyon sok keletkezett, és a végén mindig 4-5 maradt. Tehát nem véletlen, hogy 4 földtípusú bolygó van, vagy 4-5, meg óriás bolygó is. Most közben a Sputnikok fölmentek, és azt láttuk, hogy a Föld légkörébe fékeződnek. Én például konkrétan ezzel foglalkozom, hogy az ő fékeződésükből meghatároztuk, hogy abban a 200-600 km magasságban, ahogy mozognak, milyen sűrű a légkör. Korábban fogalmunk nem volt arról, hogy 40 km fölött milyen sűrűségű légkör van, és hogy annak milyen változásai vannak. Most ez rávezette a kutatókat arra, hogy ebbe az ősi szoláris ködbe, ahol gáz és poranyag volt, nyilván ugyanígy működött a fékeződés. A benne mozgó és kialakuló kis testecskék ugyanígy fékeződtek, ahogy a Sputnikok. És ahogy fékeződtek, egyre kisebb lett a félnagy tengelyük, egyre közelebb keringtek a naphoz, közeledtek a naphoz. Ha azonban valahol, valamilyen ok miatt, akármilyen ok miatt egy helyen egy nagy csomósodás már létrejött, akkor az ő rezonáns helyein kívül, ahogy ezek a kis testek közeledtek, a rezonáns helynek ugye azt nevezzük, hogy a központi égitest körüli pályák, pályaperiódusok egész számú többszörösei egymásnak. Tehát ha létrejött egy nagy test, akkor a külső rezonáns helyeken megfogta azokat a kis testeket, amik odáig közeledtek, és nem engedte, hogy tovább csökkenjen a pályaperiódusuk. Ez azt jelentette, hogy azon a helyen úgy összesűrűsítette ezeket a hópelyheket, és kis relatív sebességgel ezek mozogtak ő körülötte, és ezen a helyen ezek nagyon kis sebességgel tudtak ütközni, és összeragadtak. Tehát minden egyes nagyobb test az ő rezonáns helyein elindította más testek keletkezését és fejlődését. Így jöttek létre szekvenciálisan a többi helyen is, és így jött létre az az ezer környéki, több száz környéki test, hogy a másik besegített. És ezért érthető, hogy miért van a Titius-Bode szabály a naprendszer keletkezésében, amit ugye évszázadokig törték a fejüket, hogy miért ilyen, egyáltalán miért van, és ezt most már nagyon jól látjuk, és tulajdonképpen a Sputnikok fékeződéséből és ennek a fölfogásából alakult az ki, hogy miért, hogy értjük, hogy miért. Na most, amikor a testek nagyon nagyra nőttek, és ezek az ütközések egyre nagyobbak lettek, akkor ütődtek ki ezekből a rezonáns helyzetekből, és az a csámpásság, ami a Titius-Bode szabályban van, az ettől jött létre, hogy az utolsó nagy ütközések, attól függően, hogy centrálisan érte, hogy lefékeződött, hogy olyan nagy volt-e, hogy szétrobbantotta, biztos nagyon sok szétrobbant, hogy centrálisan szembe kapta, akkor lefékeződött. Ha csiszra kapta érintőlegesen, akkor jól megpörgette. Vagy ha az ellenkező irányba kapta, akkor jól lelassította, mint például a Vénusz. Vagy egy olyan ütést kapott egy nagyobb földrajzi szélességen, hogy a tengelye megdőlt, és azóta olyan nagy precessziója van. Tehát ezek a nem szabályosságok ettől az utolsó nagy ütközési sorozattól keletkeztek, és ezzel magyarázható az is, hogy a Föld kapott egy olyan érintőleges ütést, amitől lefröccsent a kérge, ez a kéreg, lefröccsent kéreganyag körülötte keringett gyűrűként, és ebből állt össze a mi holdunk. Úgy, hogy több hold állt össze, és a végén ezek is egymásba csapódtak, és a hold arcán, amikor ránézünk és látjuk azokat a nagy sötét foltokat, ezek azok a foltok, amikor azok a mellékholdak nagyon lassan, kis sebességgel beleütköztek a hold felszínébe, és létrehoztak egy nagy krátert. Az, hogy feketék is, az körülbelül egy 500 000 évvel később következett be, amikor az olvadékok, a bazalt olvadék feljött a felszínre, és ezeket a krátereket föltöltötte. Na most a rezonancia az a holdrendszerekben borzasztó érdekes. Óriás bolygók körül általában több hold kering. Ha egész számú többszöröse a pályája két holdnak, akkor az a hold, amikor mindig ugyanott találkoznak, akkor mindig igyekszik meghúzni egy kicsit, növelni az excentricitását. Ezt az óriási tömegű központi égítés nem hagyja, visszahúzza. És ebből a cibálásból az lesz, hogy fölfűtődnek a belsők, például a Jupiternek a legbelső holdja annyira fölfűtődött, hogy teljesen magmaóceán a belseje valószínűleg, és óriási vulkáni aktivitást látunk, állandóan működnek vulkánok, és sokkal forróbb láva jön föl az Io belsejéből, mint amit a Földön 3,5 milliárd év óta találunk. Na most nem csak rezonancia, tehát nem csak ha túl sok hold van, és azok egymást mozgatják, hanem olyankor is, amikor például a Neptunusz befogta a Tritont egy nagyon elliptikus pályára. Ezen az elliptikus pályán a bolygó közelben és a bolygó távolban más irányú és más nagyságú a vonzóerő, és ez is, amíg ezt az ellipszis pályát körré alakítja a központi égitesnek a lapultsága, addig egy nagy árapályfűtés keletkezik, tehát ilyenkor is lehet aktív, geológiailag aktív a felszín. Na most ezekkel a dolgokkal magyarázható egyrészt az, hogy a külső naprendszerben, ahol azt hittük, hogy mind olyan lesz, mint a mi holdunk, hogy a telítettségig tele van becsapódásos kráterekkel, mert 4,5 milliárd év óta az égvilágon semmi nem történt rajtuk, csak elviselték a becsapódásokat. Ott geológiai aktivitás nyomait látjuk, nem csak, hogy vulkanizmust, mint az Ión, repedésrendszereket, tektonizmust, hanem állandó gejzír működéseket, mint a legkülső bolygónak a Triton nevű holdján, vagy mint ahogy az a Cassini eredmények alapján most lehetett felfedezni, hogy valószínűleg ez egy nagyon aktív gejzír tevékenységes vidék. Ehhez hozzájárul az is, hogy nem csak a vízjég van ott, hanem már az ammónia vízkeverék, tehát az eutektikumok, peritektikumok másképpen viselkednek, hogy az olvadáspontot akár 100 fokkal leviheti az ammónia, hogy a vulkáni kifolyásnyomok néhol a külső naprendszerben olyanok, hogy az Európán például egy víztócsa az, amit egy vulkáni tónak nevezünk, mert ott a vulkáni anyag a víz, de kijebb, a Neptunusz rendszerében már hozzájön a metilalkohol is, és akkor az ammónia vízkeverékhez hozzájött metilalkohol nagyon kicsi százaléka azonnal nagyon nehezen folyóvá teszi a lávát, és ott már olyan vulkáni hegyek jönnek létre, mint a Földön a vulkáni, tehát nagyon lassan folyó, nagyon éles peremű vulkáni folyások jönnek létre. Szóval ilyen módon érthető meg. Ezekhez hozzájöttek a hideg laboratóriumban végrehajtott megfigyelések, vizsgálatok is, tehát nem csak a... Ugye láttuk azt, hogy a szondák minél kijebb mennek, annál érdekesebb dolgokat találnak, és akkor ezeket próbálták laboratóriumban meg. Hogy hívják? Na most 77-ben felfedezték a Chiront, ami egy furcsa objektum volt, mert nem a kis bolygóövbe megy, elmegy egészen a külső bolygók távolságaig, és akkor rájöttek, hogy nem csak a kis bolygók léteznek a naprendszerben, hanem valószínűleg van egy külső övezet is, vagy legalábbis ki tudnak menni. És akkor szépen fokozatosan rájöttek, hogy, és emlékeztek arra, amit Edgeworth mondott, hogy a Neptunusznál nem ért véget a szoláris köd, kívül is keletkezhettek testek, biztos van ott még egy csomó, és a Chiron az, ami éppen bejött valamilyen ok miatt, ugyanúgy, ahogy ebből a térségből jönnek be az üstökösök is, és amikor a nap melege melegíti őket, akkor látjuk az üstökös kibocsátást. Na most 92-re olyan mértékig javultak a távcsövek felbontásai, hogy felfedezték az első ilyen Neptunuszon túli objektumot, és azóta most már körülbelül 500-at ismernek. Tehát tényleg ott van egy övezet, egy kisebb testekből álló övezet, amiknek a legnagyobbika olyan 1000-2000 kilométeres méretű lehet, például a Plútó is egy ilyen, és a Plútót a Neptunusz fogta be magához rezonáns pályára, soha nem közelítik meg egymást, de nem engedi, hogy eltávolodjon, ott fogja. És azóta kiderült, hogy nem csak a Plútót fogja, hanem egy csomó másikat is, azok is 3-2-es rezonáns pályán vannak körülötte, ezeket hívják azóta Plutinóknak, és nagyobb távolságig is van egy csomó ilyen test, és a Neptunusz pont úgy uralja ezt a rendszert, ahogy a Jupiter a kisbolygóövet. Aki nem tetszik neki, az kidobja. Amelyik olyan pályán mozog, hogy rezonáns pályán a Jupiterrel, vagy a Neptunusszal a megfelelő, azokat ott tartja, és ezt nem engedi onnan el. Ez az oka annak, hogy a kisbolygóövben bizonyos távolságokban nagyon sok kisbolygó van, más távolságokból meg hiányzik. Ezek azok a bizonyos Kirkwood gepek, ahogy a csillagászok mondani szokták. Ugyanilyen lukak vannak kint is, ezek között a külső kisbolygók között is, ezek viszont a Neptunusz miatt. Na most a számítógépi szimulációk is mutatták, hogy a bolygók, amikor keletkeznek, a sok kis test is van, amikor két test nagyon közel kerül egymáshoz, és a közelében van egy harmadik kicsi, azt úgy lövi ki, mint a csuzli a benne lévő kis kövecskét. Hogy rengeteget kidobtak, rengeteg üstökös magot kidobtak, nagyon sok üstökös mag, például a Heli is a Neptunusz távolságában kellett, hogy keletkezzen, a hőmérsékletből számolva. Ugyanakkor felfedeztek exobolygókat, tehát más csillagok körüli bolygókat, és ott általában azt találták, hogy nagyon közel vannak óriás bolygók, mert ugye még a távcsöveinkkel csak az óriás bolygók hatásait tudjuk megfigyelni, de nagyon közel vannak a naphoz. Például egy Jupiter méretű test olyan közel van, mint a Merkur nálunk. És nem értettük, hogy ha egyszer a csillagoknál a víz kifagyási távolsága adja meg, hogy hol kell az óriás bolygóknak keletkezni, akkor ezek hogy kerültek ilyen nagyon közel? Másrészt, ott járt a Galileo szonda a Jupiternél, és azt találta, hogy sokkal több nemesgáz van benne, körülbelül 2-2,5-szer annyi nemesgáz van benne, argon, neon, xenon, stb., mint amennyi akkor kellene, hogy legyen, ha ott keletkezett volna, ahol most van. Tehát úgy tűnik, hogy a Jupiter is sokkal beljebb jött. Ebből megint megértettük, hogy az óriás bolygóknak a szoláris köddel való kölcsönhatása, tehát az, hogy az ember a csónakba áll és kidobja a követ, attól a csónak is arrébb megy, az óriás bolygók is máshova kerültek annak következtében, hogy rengeteg üstökös magot kidobtak. Tehát ez is mutatta, hogy hogyan változik a dolog. Na most még egy dolgot szeretnék említeni, ami a képünket nagyon megváltoztatta, hogy a Galileo szonda a Jupiter környezetében megértette velünk, hogy hogyan jönnek létre a gyűrűk. Hogy gyűrűk a Szaturnusznál régóta láttuk, 77-ben felfedezték csillagfedéssel az Uránuszét, aztán a Neptunusznál láttak egy csomót, aztán a Voyager a Jupiternél is, szóval végül is minden óriás bolygónak van gyűrűje. Az érdekesség az, hogy mindenütt sötét, nagyon vékony porgyűrűk vannak, ellentétben a Szaturnusszal, ahol nagyon fényes, és ezért már korán felfedezhették, már Galilei látta, hogy ott valami van. Na most megértettük a Galileo szonda mérései alapján, hogy azért keletkeznek a porgyűrűk, mert bármi, amit szétszór akármi egy bolygó környezetében, az a rozs határon belül már nem áll össze. Az ott gyűrűként kering körülötte, és miután ezek az óriás bolygók a feléjük eső kis meteoritokat olyan mértékig gyorsítják, ugye az alma is, ha leesik, akkor egyre gyorsul, és nagy sebességgel esik a talajra. Hát a meteoritok is, amikor esnek, egyre gyorsulnak, egyre nagyobb sebességgel vágódnak azokba a kicsi holdakba, amiket itt Keresztúri Ákos mutatott, hogy a saját tömegüknek a százszorosát, ezerszeresét vágják ki porba. És ez a por áll gyűrűként a bolygók köré. Na most, amikor most a Cassini-szonda odaért a Szaturnuszhoz, meg egyébként is ugye tudjuk, a Voyager-szondák is mutatták, hogy a Szaturnusznál is vannak ilyen nagyon vékony kis gyűrűk. Tehát a Szaturnusznál is ugyanúgy jönnek létre porgyűrűk, ahogy a többinél. De a többinél nem látunk fényes gyűrűt, aminek az összetételére a radarmérések is azt mutatták, hogy vízjégből állnak, meg most a Cassini mérések is azt mutatták. Arra gondoltak, hogy lehet, hogy sok kis üstökös ottan, üstökös anyaga szétszóródott a Szaturnusz környezetében, de hát miért nem szóródott szét a többi óriás bolygó környezetében? Tehát arra a következtetésre kell jutni, hogy annak a Donsznak, egy kanadai csillagásznak, aki 91-ben gondolt arra, még a Chiron pályájának a számítás alapján, tehát még mielőtt felfedezték volna az első Kuiper-övbeli objektumot, hogy lehet, hogy és a Jupiterhez oda került volna az a Shoemaker-Levy 9, ami szétdarabolódott, tehát az előtt neki már eszébe jutott, hogy lehetséges, hogy egy ilyen óriás üstököst, egy több száz kilométer átmérőjű óriás üstököst fogott be magának a Szaturnusz a Ross határon belülre, és az darabolódott ott föl. És most a Cassini mérések, a hőmérsékleti mérések is, és a spektrális mérések is azt mutatják, és én bizonyítva látom ezt a dolgot, hogy most darabolódik föl az az üstökös. Még most is darabolódik föl az az üstökös, aminek az anyaga szétszélet, hogy a Szaturnusznak két egymástól független gyűrűje van, amik ugyanazon a felségterületen oszlanak meg, de néha egymást koszolják, a porgyűrűcskék, porszemcsék ráesnek a jégszemcsékre, és akkor azt koszolják, és ezért koszos már az A gyűrű külső széle, mert ott a sok porló hold anyaga rászorodik, de a B gyűrű még mindig fényes. És a holdak a rezonáns helyeken kilökik a részecskéket, gyorsan eltüntetik a részecskéket, ezért vannak a lukak, és abból a széles gyűrűből, ami az A plusz B gyűrű együtt, ami most szélet szét, most is oszlik szét a Szaturnusznál, ott belül az egyik hold csinált, a Mimas csinált egy rést, és mi azt hiszük, hogy itt két gyűrűt látunk, egy B gyűrűt, meg egy A gyűrűt. Holott ez a kettő egy, csak azon belül is csináltak.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Tanár továbbképzést közvetítettünk az ELTE TTK-ról. A naprendszer keletkezése. Illés Erzsébet előadása. A felvétel 2005. február 26-án készült.